Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Szüksége van a léleknek erre a csendre, erre az összeszedettségre, arra, hogy elfelejtsen minden teremtett lényt. Ebben a környezetben hozza létre benne Isten a maga uralmát, és alakítja ki a belső életet, a vele való bensőséges kapcsolatot, a lélek párbeszédét Istennel hitben, reményben és szeretetben. Charles de Foucault gondolataival köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztőt Fodor Endrét hallják az Inter Arma Caritas 447. adásában. Idézetem nem véletlen, hiszen a mai műsorban szó lesz majd a katolikus tábori lelkészek lelki gyakorlatáról.
És abban az értelemben rendhagyó volt, hogy nem csupán ilyen bibliai, vagy teológiai, vagy nem tudom milyen alapú elmélkedések voltak, hanem kifejezetten ilyen csapatépítő, önismereti jelleggel a saját lelki világunknak, az egymással való kapcsolatunknak, a közösségünknek az építése folyt.
Hallanak majd honvédségi híreket.
Kedves diákok, azt kérem önöktől, hogy használják ki ezt az időszakot, és építkezzenek. Tanulják meg szakmájuk minden fortéját, követve oktatóik útmutatását, kísérletezzenek, és éljenek azzal a tudással, amit megszereznek.
És folytatjuk Nádasi Alfonz hadinapló című kötetének felolvasását.
Amikor visszajöttem az egyes alakulatoktól, bementem az összevont irodákba. Hát, ez külön lélektani tanulmány lenne, elemezni a személyeket, a viselkedési módot, a reagálást, a felettessel és az alattvalóval szembeni modort.
Tartalmas rádiózást kívánok!
Azt mondják, hogy szükség van a léleknek arra a csendre, összeszedettségre és arra önmagába fordulásra, amit a lelki gyakorlaton szerezett ember. Kíváncsian várom Halácsi Ervin János alezredes úr általános helynök véleményét arról a lelki gyakorlatról, amit a katolikus tábori lelkészi szolgálat tartott múlt héten Karmacson. Megvolt ez a befelé fordulás, illetve hogyan összegeznéd együttlétet?
Először is azt gondolom, hogy mindenkinek szüksége van némi elvonulásra, hogy egy kicsit a spiritualitásnak a tiszta vizéből igyon és úgy oltsa a lelki szomját, de nekünk papoknak, akik aktív lelkipásztorkodásban dolgozunk, különösen is szükségünk van erre, hiszen ugye Szent Pál is mondja, hogy miből adjon az, akinek nincsen. Nekünk is töltekeznünk kell lelkileg, és ráadásul ugye kánonjogi kötelességünk is, tehát az egyházi törvénykönyv is megköveteli az aktív lelkipásztori szolgálatot végző papoktól, hogy időről időre elvonuljanak, és lelki gyakorlatot tartsanak. Úgyhogy mi is, a tábori lelkészségnek a papjai is visszavonulunk évről évre, általában ilyen 3-4 napra. És most augusztus végén történt ez az elvonulás idén, Karmason, ahol a gyermektáborokat is tartjuk, és ez alatt a 4 nap alatt volt időnk egyrészt arra, hogy szorosabbra fűzzük emberi kapcsolatainkat egymással, hogy olyan kollegiálisan közelebb kerüljünk egymáshoz. Volt egy ilyen csapatépítő jellege is ennek a 4 napnak, illetve természetesen előadásokon vettünk részt, közös zsolozsmát végeztünk, szentmisén vettünk részt minden reggel, úgyhogy sok alkalmunk volt arra, hogy lelkileg is töltekezzünk. Egyébként idén Makkai László, görögkatolikus atya, pasztorál pszichológus, lelki gondozó tartotta nekünk a lelki gyakorlatot, és abban az értelemben rendhagyó volt, hogy nem csupán ilyen bibliai, vagy teológiai, vagy nem tudom milyen alapú elmélkedések voltak, hanem kifejezetten ilyen csapatépítő, önismereti jelleggel a saját lelki világunknak, az egymással való kapcsolatunknak, kapcsolatunknak, a közösségünknek az építése folyt, úgyhogy ilyen értelemben rendhagyó volt, de rendkívül hasznos.
Nem tudom, Atya, hogy megerősíted, de azt én úgy látom, és talán a püspök atyának is említettem, hogy kétszeres vagy sokszoros feladat előtt áll, vagy felelősséggel kell, hogy működjön a katolikus tábori lelkészi szolgálat, akkor, amikor egy picit megbolondult a világ, akkor, amikor hát nem vagyunk túl, egy Covidon nem vagyunk túl, a migrációs hullámon, és ennek tetejébe még jött a szomszédos országban egy háború. Úgy gondolom, hogy a katonáinkra nagy felelősség hárul, és azért talán a lelkészekre is, mert hiszen ott kell, hogy álljanak a katonáink mellett, hogyha esetleg bátorítást, hogyha esetleg lelki megerősítést szeretnének kapni a katonáink, jól látom?
Igen, hát azt hiszem, hogy ez a Covid időszak, illetve egyáltalán ez a jelenlegi helyzet, ami a háború miatt kialakult, ezzel nyilvánvalóan összefügg a recenzió, az energia, árak égbeszökése, a drágulás, az infláció, stb. Tehát ez a helyzet azért mindenkit megvisel. A civil társadalmat épp úgy, mint mondjuk ezt a katonai közösséget, de a katonai közösségre, a katonák közösségére nyilván hatványozottan sok-sok felelősség hárul ebben az időszakban, és nyilván a nyomás is egy kicsit nagyobb rajtuk. Azért ők teljesítenek szolgálatot a határokon. Ők azok, akik továbbra is ugye nemzetközi vállalások szerint a külhoni missziókat kiadják. Ők azok, akik helyt kell, hogy álljanak a helyőrségekben, a hadgyakorlatokban, stb. Úgyhogy ők voltak azok, akik a Covid időszakban, ugye kórházakban, különböző egészségügyi intézményekben ügyeletet tartottak, ott segítettek, stb. Tehát az biztos, hogy a Magyar Honvédség állománya az ebben az időszakban fokozott terhelés alatt volt, van, és emiatt fokozott figyelmet is kell rájuk fordítani, nem csak a testi épségükre, nem csak a pszichés kiegyensúlyozottságukra, hanem bizony a lelki igényeikre is.
Egy fontos dolgot említettél már, mint hogy közösségben megélt lelki gyakorlatnak is nagy hatása van. Említetted a közösségépítő hatását. Egy ilyen lelki életnek a megélése, közösségben való megélése és egyénileg való megélése, ez hogyan lehet egyensúlyban tartani, Atya?
Hát nehezen, de erre szükség van. Tehát az biztos, hogy az, aki egyénileg erre nem fordít figyelmet, aki a hétköznapjaiban, a mindennapi munkájában, a saját életében nem tart rendet, azt maga körül se fog tudni rendet tartani, az a közvetlen közösségében, legyen az munka, közösség, baráti közösség, akármi más, sem a rend embere lesz, nem azt fogja sugározni, és ezért nyilvánvalóan az az ember, aki belsőleg, egyfajta belső lelki rend szerint él, és ez meglátszik az ő mindennapi egyéni életén is, az lesz képes egy közösségbe majd betagozódni ennek a közösségnek egészséges és építő jellegű tagjával válni. Úgyhogy ez a kettő egészen bizonyosan összefügg. Ráadásul az Istennel való kapcsolatunk is, meg egyáltalán általában véve az emberi erkölcsiség sem, ugye csak én és Isten között dől el, hanem nagyobb részt és elsősorban azon múlik, hogy én másokkal hogy viselkedek, hogy viszonyulok az embertársaimhoz, a fele barátaimhoz, főleg ha azok a legközelebb, hozzám legközelebb álló emberek.
Tudod, azért tartottam talán fontosnak ezt megemlíteni, hogy ez nem csak lelkészek, hanem tényleg a társadalom egészére, ha valamikor, akkor most kétszeresen is nagyon fontos lenne, hogy így éljük meg a mindennapokat. Nem szeretném természetesen, hogy belső titkokat, belső kérdéseket kiadj, de ilyenkor a tábori lelkészek a tapasztalataikat, a meglátásaikat, amelyeket kinn a helyőrségben, vagy éppen a misszióban megéltek, kicserélik? Ilyenkor szó van arról, hogy a ti munkátokat hogyan lehet tökéletesíteni, vagy mire van szükség éppen a katonaságon belül?
Természetesen, mert általában konkrétan a mi összejövetelénk, éves lelki gyakorlataink úgy néznek ki, hogy van egy nulladik nap, amikor még nem kezdődnek el ezek a foglalkozások vagy előadások, hanem egyszerűen csak együtt vagyunk. Elővesszük a bográcsot, főzünk, most éppen szarvasfőt.
Jaj, de jó ez.
Főztünk, úgyhogy jól is sikerült, hozzáteszem, de ilyenkor bizony megiszunk egy fröccsöt, vagy egy jó vörösbort a pörkölt mellé, beszélgetünk egész este, előkerül esetleg egy kollégám nagy rajongója a vízipipa, és beszélgetünk, de tényleg csapatot építünk. Ez a nulladik nap. Utána kezdődik el a szószoros értelmében vett lelki gyakorlat, amikor már van egy meghatározott napirendünk, reggel ébredés után laudest éneklünk, ugye az esztergomi Zsolozsma szerint, utána szentmisét ünneplünk együtt, utána természetesen mindenkinek van lehetősége arra, hogy egyénileg is végezze a szentmisét, hogyha azt preferálja. Utána elkezdődnek az előadások, nyilván az előadásoknak a ritmusát, hogy hány előadás van és meddig tart, azt a lelki gyakorlatos atya határozza meg, de délben úrangyalát éneklünk, szextát éneklünk, ugyancsak az esztergomi névzsolozsma szerint, utána folytatódnak tovább az előadások, aztán este felé mindig van egy ilyen lazább, rekreációs jellegű találkozásunk, beszélgetésünk, amikor mindenki szabadon a saját gondolatait fölvetheti, vagy azzal kapcsolatosan, amit a lelki gyakorlatos atyától hallottunk, vagy akármilyen más témával kapcsolatban. Tehát minden este egy ilyen kötetlen szabad beszélgetés van, és azt zárjuk le egy közösen elénekelt komplétával, kompletóriummal. Úgyhogy nagyjából így néznek ki a napjaink, és azután az utolsó napon, akkor pedig gyakorlatilag az utolsó másfél-két óra, az már tényleg arról szól, hogy tapasztalatcsere van. Egyrészt azokat a tapasztalatokat cseréljük, vagy élményeket cseréljük ki, amiket mi begyűjtöttünk, megszereztünk a lelki gyakorlat alatt. Másrészt meg nyilván, hogy olyan szakmázás is történik, hogy ezt mondani szokták. Tehát nyilván a saját problémáink, megfontolásaink, ötleteink, stb. Is előkerülnek. Úgyhogy erre mindig van lehetőség, és természetesen erre ügyelünk, hogy legyen is alkalmunk rá.
Atya, nagyon szépen köszönöm, hogy ebbe beavattál bennünket, mert úgy gondolom, hogy a rádió hallgatók közül is nagyon sokan vettek már részt ilyen lelki gyakorlaton, de talán izgatta a fantáziáját sokaknak, hogy hogyan működik ez lelkészek között. És hát ugye nem csak a lelkészek, akik összejöttek most egy különleges alkalomra a lelki gyakorlatra, hanem azt hiszem, hogy beszélgetésünk végén említsük meg azt a zarándoklatot, amelyre várjátok a honvédségben dolgozó katonákat és civil alkalmazottakat. Mit lehet erről tudni?
Hát minden évben megtartjuk az úgynevezett nemzeti katonai zarándoklatunkat. Eddig általában egy konkrét helyhez kötődött ez a zarándoklat, de a püspök úr, ugye Berta Tibor dandártábornok úr úgy döntött, hogy ez jó alkalom nekünk arra, hogy megismerjük Magyarországnak a jeles búcsújáró helyeit. Úgyhogy innentől kezdve majd zarándoklunk a szó szoros értelmében véve, tehát zarándokolunk egyik búcsújáró helytől a másikig, és végigjárjuk, amennyire ez lehetséges évről évre ezeket a jeles kiemelkedő, elsősorban ugye Mária kegyhelyeket. Most a következő szeptember 10-én lesz, és tényleg mindenkit nagyon szeretettel várunk. A honlapon keresztül lehet regisztrálni, részt lehet venni a programjainkban, de ez most kivételesen nem Makos Márián vagy Mária Remetén, mint ahogy az korábban volt, lesz, hanem Mária Besnyőn, ugye Gödöllő mellett, Mária, vagy ez most már Gödöllő részében, Mária Besnyő. Augusztus 1-jel, ha jól emlékszem, tehát éppen e hónapban költöztek vissza a hosszú éves szünet után a kapucinus atyák a Mária Besnyői Bazilikába, illetve a mellette lévő rendházba, úgyhogy ők voltak olyan kedvesek, és ugye szívesen látnak bennünket. Ezért most 10-én ott fogjuk megtartani a Nemzeti Zarándoklatot, amelynek része természetesen egy nagy pontifikális püspöki nagymise, ez 10:30-kor kezdődik, hogyha jól emlékszem, de lesznek olyan programok, amiben gyermekek is részt tudnak venni, ugrálóvár, különböző szórakoztató műsorok, és így tovább, illetve nyilván a zarándoklaton résztvevőket majd egy babújással meghívjuk, megebédeltetjük őket, úgyhogy ezek elég jó programok szoktak lenni, és tényleg reméljük, hogy évről évre sikerül egy kicsit több és több embert vonzani ezzel a programmal.
Nagyon szépen köszönöm a kimerítő alapos tájékoztatást dr. Alácsi Ervin János alezredes úrnak, általános helynöknek, és mivel este készítettem az interjút, kívánok szép estét neked, és jó munkát a továbbiakban is, kérlek tolmácsold a lelkész munkatársaidnak, lelkész kollégáidnak, és köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen, átadom.
Még egyszer a 26. Nemzeti Katonai Zarándoklat időpontja és helyszíne. Az időpont 2022. szeptember 10-e szombat, helye pedig a Nagyboldogasszony Bazilika a Gödöllő Mária Besnyői Kapucinusok terén. Honvédségi hírek röviden, két honvédségi hírről számolok be.
A mai napon köztársasági elnök asszony, mint a Magyar Honvédség főparancsnoka, meghallgatta a Magyar Honvédség parancsnokának jelentését, beszámolóját.
Kun Szabó István vezérőrnagy, a köztársasági elnöki hivatal honvédelmi igazgatóságának igazgatója.
Az ott elhangzottakat elnök asszony tudomásul vette, és támogatásáról biztosította a parancsnok urat, az elképzeléseivel egyetértett.
Mondhatom, hogy most már rendszeres jelentésem van főparancsnok asszonynak, elnök asszonynak, hiszen negyed évente lehetőségem van rá, hogy beszámoljak arról, hogy a Magyar Honvédség pontosan milyen feladatokat hajt végre.
Ruszin Szendi Romulus altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka.
A mai jelentésen említésre került mind a két konfliktusövezet, ami Magyarország mellett van. Így természetesen átbeszéltük az orosz-ukrán háború tapasztalatait, és természetesen szó esett Koszovó és a Nyugat-Balkán biztonsági helyzetéről is. Ugyanakkor jelentést tudtam tenni elnök asszonynak arról a tevékenységről, amit miniszter úr számunkra meghatározott, hogyan tudjuk felgyorsítani a Magyar Honvédség készenléti elérését, hogyan tudjuk mobilizálni a Magyar Honvédséget. Ennek a részleteit is el tudtam mondani elnök asszonynak. Azt tudom önöknek jelenteni, hogy a Magyar Honvédség állománya továbbra is azért dolgozik, hogy a magyar emberek biztonságba érezhessék magukat, bevetésre kész a Magyar Honvédség.
A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István műszaki technikumában rendezték az országos szintű szakképzési tanévnyitó ünnepséget, amelyen részt vett Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes is. Az államtitkár köszöntőjében kiemelte, Székesfehérvár jelentős ipari termelési központtá fejlődött az utóbbi időben.
Kedves diákok, régi igazság az, hogy csak az lehet igaz ember, aki gyermek is tudott lenni, és önök most éppen átlépve a gyermekkor kapuján, a felnőttkor küszöbére lépve láthatnak bele a világ működésébe, és értik meg annak minden titkát. Azt kérem önöktől, hogy használják ki ezt az időszakot, és építkezzenek. Tanulják meg szakmájuk minden fortéját, követve oktatóik útmutatását, kísérletezzenek, és éljenek azzal a tudással, amit megszereznek.
A híreket a Zrínyi Katonai Filmstúdió felvételeiből állítottam össze. Folytatjuk Nádasi Alfonz hadinapló című kötetének felolvasását, ezúttal is Bőzsöny Ferencet hallják.
Még idegesebb a hangulat a parancsnoki irodákban. Rengeteg telefonálás, futárok, jegyzőkönyvezés, parancsközvetítés, megváltoztatás, egy szóval kapkodás. Senki sem érti az okát, csak motorikusan adja tovább a parancsot. Maga sincs meggyőződve, hogy azt pontosan végrehajtják. A beléjük nevelt fegyelem gépezetéshez, dicséretükre legyen mondva, olyanon is átsegíti őket, ahol józan megfontolás egészen mást diktál volna. Amikor visszajöttem az egyes alakulatoktól, bementem az összevont irodákba. Hát, ez külön lélektani tanulmány lenne, elemezni a személyeket, a viselkedési módot, a reagálást, a felettessel és az alattvalóval szembeni modort. Mondhatom, számomra roppant érdekes volt. Az egyik mindenre káromkodott. Persze nem a telefonba, hanem csak amikor befogta a kagylót, a kagyló száját a tenyerével. A másik folyton azt mondta, igenis, alezredes úr, tiszteletem, alezredes úr, feltétlenül, alezredes úr. Közben pedig mindig meghajtotta a fejét, sőt, összeütötte a bokáját. Az alakulatok egyszerűen nem gondolkodnak. Teljesen egyre összpontosul a gondolatunk. Hogyan jutunk haza?
Az Interarma Caritas 447. adását hallották, köszönöm a figyelmüket, remélem tartalmasnak ítélték. Tartsanak velünk egy hét múlva is, illetve az ismétléseinkben. A felelős szerkesztő Fodor Endre köszöni meg a figyelmüket, és azzal az idézettel zárom, amely mottója az idei 26. katonai zarándoklatnak. Péter apostol második leveléből. Kegyelem és békesség töltsön el benneteket Isten és a mi Urunk Jézus ismeretében. További kellemes rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Mária Rádió.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
Szeptember 5-e.